Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Elsőjén ismertettem Lisieux-i Szent Teréz élettörténetének első részét, most folytatom az ismertetést. 1893. február 20-án testvére Ágnes nővér lett a főnöknő, aki Teréz kinevezte második újoncmesternőnek. Ekkor írja Teréz Jean d'Arc küldetése című drámáját, amelyet egy év múlva elő is adnak a kolostorban. Ekkor halt meg az édesapja. Édesapja halála után szeretett nővére Céline is karmelita lett. 1895. januárjától a főnöknő parancsára elkezdte írni gyermekkori emlékeit. Nagypéntek éjszakáján először jelentkezett nála tüdővérzés. Nem sokkal később félelemetes kísértések támadták meg, amelyek haláláig tartottak. Ez volt a legfájdalmasabb, legnehezebb keresztje, amelyet hősiesen vitt fel a saját Golgotájára, amelyen aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt a szentek és az örök élet boldogságára. Teréz sokat imádkozik a missziókért. A szeptemberi lelki gyakorlaton fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ennek nyomán határozza meg helyét az egyházban. Nagyon szépek ezek a következő szavak. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897. április 6-ától Ágnes anya összegyűjtötte Terész különböző mondásait is. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz júniustól folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az Egy lélek története 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a betegszobába, és a hónap végén föladták neki a betegek szentségét, majd augusztusban még egyszer. Óriási testi-lelki szenvedései voltak, egyik a tüdőbaj, annak a tüdejének rohamai, másik pedig a lelki szárasság miatt. Mintha Isten is elhagyta volna. Tudatosan készült halálára. Ezt mondta, nem a halál jön értem, hanem a jó Isten. Végül is megkönnyörült rajta az Úr. 1897. szeptember 30-án halt meg, ajkán ezekkel a szép szavakkal. Én nem bántam meg, hogy odaadtam magam a szeretetnek. Istenem, szeretlek. Naplójában ezt írta önmagáról. Én nem vagyok szent. Sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen kicsi lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmeivel. Ez vagyok én. Ez az igazság. Majd meglátjátok a mennyben. Halála után nem sokára a legszélesebb körökben kezdték olvasni önéletrajzát, s érezték csodálatos közbenjárását. Megvalósult jövendőlése, halálom után rózsaesőt bocsátok a földre. Terész 1923-ban boldoggá vatták, az 1925-ös szent évben pedig a szentek sorába iktatták. Boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, köztük rokonai, ismerősei, valamint egyik legkedvesebb gyermekkori barátnője. Ekkor még élt testvére Paulina, azaz Ágnes anya, II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Xaveri Szent Ferenc mellett ő a missziók másik égi nagy pártfogója. Teréz önéletrajzát Kis Monika fordította le. Teréz az atomkor szentje. Ilyen címmel írt előszót a fordításhoz. Az előszóból olvasok föl néhány mondatot. Teréz élete kiteljesedik. Sajátos légkör alakul ki körülötte. Verseit megtanulják és éneklik. Remek utánzó és előadó készségére fölfigyelnek. Gonzágáról nevezett Mária anya egyszer fényképet küld róla egy másik karmelita kolostornak, a kép hátára ezt a jellemzést írja. Kármel ékszere, kedves Benyáminja, nagy és erős, de az arca egy gyermeké, a hangja dallamos, a beszéde is, bölcsessége, fejlettsége, éles látása pedig olyan, mint egy 50 évesé. Kis, ne nyúlj hozzám, szent, akinek az ember gyónás nélkül adná oda jó Istent, de akinek a tarsolya mindig tele van tréfával, annak a részére, akinek csak tetszik. Misztikum, komikum, minden jól áll neki. El tudja érni, hogy könnyezz az áhítattól, de ugyanakkor azt is, hogy pukkadozz a nevetéstől a rekreáción. Ágnes anyát megkéri, tegye közzé a halála után önvallomásait. Ezt mondta, anyám, ezek a lapok sok jót fognak tenni. Az emberek jobban fogják ismerni Isten jóságát. Edith Stein, aki felnőtt korában találta meg Istent, karmelita apáca lett, Auschwitzben lett vértanú, egy barátnőjének, akit valósággal megbotránkoztatott az Egy lélek története, édeskés stílusa, annak a következőket írja. Meglep, amit a kis Terézről írsz. Nem képzeltem eddig, hogy így is lehet beszélni róla. Nekem az egyetlen benyomásom az, hogy vele egy olyan emberi élet áll előttem, amelyet kizárólagosan és teljesen véges végig áthatott Isten szeretete. Ennél nagyobbat nem ismerek. És egy kicsit én is ezt akarom, amennyire csak lehet, belevinni az életembe és a környezetem életébe. Aki teheti, szerezze meg Kis Monika által lefordított önéletrajzot. Mérhetetlenül sok-sok lelki gazdagodást meríthet belőle. Lizői Szent Teréz ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A 30 ezer forintos élelmiszer utalványt eddig 2.209.534-en kapták meg, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fényképen azt írta, az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik. Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat, fogalmazott a politikus. Mint írta, a Tiszapert nem becsüli meg az időseket és nem fogja megőrizni a nekik járó jutalmat. juttatásokat. Egy rossz választás is, elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk, zárta bejegyzését Nyitrai Zsolt. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre, közölte a hatóság az MTI-vel. A versenyhivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat, amelyekkel elkerülhető, hogy a gyermekek áldozatul essenek az esetleges megtévesztő ajánlatoknak, és a szülők meg tudják védeni gyermekeiket a videójátékok káros hatásaitól. A közleményben kiemelték, az online tér több területén, úgy a játékokban is, egyre gyakrabban jelennek meg olyan digitális megoldások, amelyeknek célja, hogy a fejlesztő számára előnyös módon befolyásolja a játékosokat. Elsősorban úgy, hogy minél több időt és pénzt fordítsanak egy játékra. Egyebek közt példaként említik, hogy ilyen trükkök lehetnek a játékban, ha a játék bemutatója egészen más, mint maga a játék, különböző gyűjtemények összeállítására ösztönöznek. Egyes tevékenységek elvégzését meghatározott időponthoz kötik, a játékon belüli vásárlást virtuális pénzhez kapcsolják. Közleményében a versenyhivatal a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat letöltés vásárlás előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben. Beszélgessenek, tudatosítsák gyermekükben, hogy milyen trükkökkel, sötét mintázatokkal próbálják befolyásolni a játékkészítők őket. Tegnap Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum hőmérséklet országos rekordja, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Közölték, csütörtökön országszerte 10-16 Celsius fok között voltak a napi maximum hőmérsékletek, a hegyvidéki tájakon még ennél is hűvösebb volt. Kékestetőn csak 3,8 Celsius fokig melegedett fel a levegő, így új, legalacsonyabb napi maximum hőmérsékleti országos rekord született. Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen adat 3,9 fok volt, amelyet szintén Kékestető mértek 2013-ban. Az izraeli haditengerészet péntek reggel feltartóztatta a gázai övezetbe tartó Global Samad nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, a Marionette nevű jaktot is, a hajó legénysége által üzemeltetett kamera tanulsága szerint, amelynek képeit nyilvánosságra hozták. A Marionette-ről sugárzott élő közvetítésen látható, amint egy izraeli kommandó katonái felszállnak a hajóra, és a többi lefoglalt vízijárműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítják. A gázai övezet tengeri blokkádjának megtörésére tett kísérlet utolsó hajója, a Marionette, a legénység közlése szerint műszaki problémák miatt lemaradt a hajóraj többi tagjától, és csak péntek reggel érte el az izraeli tengeri biztonsági övezetet. A flottilla másik 40 tagját a haditengerészet már szerda estétől kezdődően feltartóztatta és lefoglalta. Az izraeli hadsereg az X-en bejelentette, hogy a flottillával utazó és a haditengerészet által őrizetbe vett több mint 400 nemzetközi aktivista őrizetének átvételére több száz rendőrt vezényelt az asdódi kikötőbe, pedig mindez a zsidó vallás legjelentősebb ünnepekor a szerda estétől csütörtök estig tartó Jom Kipur-kor történt, amikor alig valami működik az országban. Szakszerű fellépésükért Benjamin Netanyahu miniszterelnök meg is dicsérte a haditengerészet katonáit és a rendőröket. Az aktivistákat tovább szállították, és ki fogják őket toloncolni hazájukba. Végül az időjárásról. Holnap eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, északnyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a nemrégiben szenté avatott Carlo Acutis életéről és példájáról beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Itt az őszi szezonban az első adásokat vesszük fel, és bizonyára majd sokszor meg lehet hallgatni a Szent István rádióban. Amikor most már lassan két esztendeje, hogy elkezdtük ezeket a felvételeket, akkor nem is gondoltuk, hogy egy ilyen jó kis közösség alakul ki, de azért eltelt néhány nyári hónap, és az esztendő első felében nagyon sok elfoglaltság miatt kevesebbet tudtunk találkozni, így most együtt négyen, ezért a rádió hallgatóknak bemutatom a kedves beszélgető társaimat. Laskai Annát, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa, és akivel már a rádió hallgatók más műsorokban is találkozhattak korábban, illetve a Líceumban járnak, akkor most is találkozhatnak vele. Szeretném bemutatni Szűcs Novák Ritát, aki egyetemi docens, és aki a kedves férjével, professzor dr. Szűcs Zoltán dékán úrral együtt gyakran beszélgető társunk, szinte állandó vendégeink. Úgyhogy Ritával, Annával és Zoltánnal fogunk beszélgetni. És egy olyan témáról fogunk szólni, ami rendkívül aktuális, hiszen ha emlékeznek a rádió hallgatók, akkor azt már a korábbi adásokban is elmondtam, hogy professzor úr kifejezetten szakértője a média világának, az internetnek, a digitális kultúrának, és most egy Y generáció első szentjének az életével, de talán nem is annyira az életrajzi elemekkel, hanem azzal a ténnyel fogunk foglalkozni, és arról fogunk beszélni, hogy egy 15 évet megélt fiatal olasz srác, akit szeptember 7-én szentté avatott a Szentatya, Carlo Acutis, ő tulajdonképpen hogyan is lehetett egy olyan fiatal ember a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, akinek élete valóban példaértékű lehet a mai emberek számára. És csak a kedves hallgatóknak szeretném azt elmondani, hogy amikor egy ilyen szentéavatás megtörténik, általában a boldogavatás után néhány esztendővel, akkor ez a szentéavatás az azt jelenti, hogy innentől kezdve az egész világon tisztelet illeti ezt a szentet, és bár nem ő hozzá imádkozunk, hanem ő hozzá fohászkodunk, és kérjük az ő közben járását, ami szavainkkal, imádságainkkal, akiről már az egyház kimondta, véglegesen, visszavonhatatlanul, hogy élete és a földéletből való eltávozása az egy példa arra, hogy hogyan és miként lehet nekünk is követni a teremtőt és a megváltót. Beszélgető társaimtól először is azt szeretném kérdezni, hogy mielőtt az adásra készültünk volna, nyilván megszoktuk beszélni a témát, most viszonylag kevés idő volt rá, mert csak talán egy 24 órával a beszélgetés előtt jeleztem, hogy mi is lesz a téma, de hogy amikor megkaptátok azt, hogy ma Carlo Acutisról fogunk beszélni, akkor milyen gondolatok jutottak eszetekbe, illetve észrevettétek azt bizonyára, hogy egy valóban fiatalon elhunyt, mégis a földéletben nagyon sokat tett emberről, fiatal emberről van szó, aki ízig-vérig ennek a mai társadalomnak a tagja volt, és ma pedig azoknak a fiatal generációknak akar üzenni valamit, de azt gondolom, hogy minden ember számára van üzennivalója, akik azt mondják, hogy ebben a mai világban már sokkal nehezebb kereszténynek lenni, követni a Szentírás tanítását, az egyház tanítását.
Számomra nagyon érdekes volt, hogy ugye ő egy londoni születésű, de egyébként olasz fiatalember volt, és ugye mindig azt említjük, hogy ő mennyire modern volt, illetve ugye az Y generáció szentjeként szokták még számon tartani, de ennek ellenére nekem nagyon feltűnt, amikor az életrajzát néztem, hogy ő mennyire jó kapcsolatot ápolt a különböző generációkkal, hogy szerte az országban, a világban, amerre járt, az idősekre is nyitott volt, együtt imádkozott velük rózsafűzért, ismeretlen idős emberekkel a templomokban. Nagyon érdekelték valahogy, vonzódott a házmesterekhez például, ehhez a poszthoz, és nagyon sok ilyen házmester ismerőse volt például, akikkel sétái során megismerkedett, és mindenkivel megállt beszélgetni. Tehát annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy na, ugye nagyon fiatal volt, és egy új generációt képviselt, én azt gondolom, hogy híd volt a különböző korú emberek között is.
Én nem tudom megállapítani, hogy milyen nehéz lehetett régen megélni a kereszténységet, és hogy milyen sok impulzus és információ érte az embert, az biztos, hogy a mai korunkban sem egyszerű, és biztos, hogy korábban sem volt egyszerűbb, és ez a fiatalember pont annak a példája, hogy a technológiát megismerve és tudatosan használva hogy lehet értéket teremteni. Ez azért is fontos, mert a világunk egy hatalmas nagy átalakulás előtt áll, már abban van bőségesen, és most a legújabb technológia, ami mindenre áttelepszik, az a mesterséges intelligencia. A 90-es években, amikor ő élt és alkotott, akkor ez az internet volt. Ugyanolyan újdonság volt. Tehát amikor a televízió környezetéből belépünk egy nem szerkesztett tartalmi világba, ahol úgy tűnik, hogy nincsenek szabályok, és ahol bármit tehetünk, és bármit felfedezhetünk, hát az nagyon sok embernek orientációs problémát okozott. És milyen érdekes, hogy kiderül, hogy minden technológiának van egy tudatos használata, akkor, hogyha belülről azokból a parancsokból fakad, amelyek eleve ott voltak, akár a könyvnyomtatás korában. Úgyhogy nagyon örülök, hogy beszélünk erről a témáról, mert az értékteremtés a digitális korban az egy lehetséges dolog, csak általában nem az ilyen típusú hírek szoktak minket elérni.
Én pont annak örültem nagyon, hogy ahogy megláttam a nevet, akkor bennem is az volt, hogy nekem van élményem ezzel kapcsolatban. És emlékszem arra, amikor még jó pár évvel ezelőtt pont egy egri templomba betérve a gyerekeimmel, a róla szóló kiállítást elkezdtük megnézni, elolvasni, és hogy a gyermekeimet is mennyire megszólította, ugye most 17-20 évesek, tehát akkoriban kis túlzással kortársai voltak, és hogy mennyire felkeltette önmagában az érdeklődésüket az, amit ugye mondanak is róla, hogy természetesen a sportfelsőbe, meg sportcipőbe, meg farmerba járó gyerek volt. És aztán, mivel a jezsuitákhoz járnak a gyermekeim, oda is elérte ugyanígy egy életét népszerűsítő és az ő küldetését összefoglaló plakátkiállítás, és hogy valóban a gyermekeimnek úgymond ilyen ismerőse lett, és valahogy azt tudom megállapítani, visszatérve akár ahhoz, hogy én is azt mondtam, hogy ismerem. Pedig hát ugye rengeteg szentnek az életét ismerjük, de valahogy tényleg közelebbinek érzem én is ilyen értelemben, vagy sokkal megfoghatóbbnak, vagy élményszerűbbnek, és azt gondolom, hogy a fiatalok, hogyha ismerik, akkor már tudják azt, hogy találkoztak vele, és már akkor beszélnek róla, és ha ők többen ismerik, ugye az egy egészen más dolog, mert tényleg egy diskurzus tárgya lehet, és sokkal jobban tudnak kapcsolódni és az ő életéhez, és megerősíteni egymást ebben az egészben. Tehát én ebben érzek egyfajta frissességet, vagy másfajta közelítést, mint egyéb más szentnél.
Nekem nagyon friss az élményem, hiszen a kutatók éjszakája volt nem olyan rég az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, és amikor a szervezők kérdezték, hogy lenne kedvem valamilyen témában előadást tartani, akkor rögtön beugrott, hogy hát akkor itt van egy lehetőség, hiszen döntően középiskolás fiatalok jönnek el majd az előadásra, és akkor Carlo Acutisról tartottam egy előadást, és ami nagyon öröm volt a számomra, hogy bejöttek a középiskolás fiatalok, jól nevelten megtöltötték a kápolnát, még volt, akinek ülőhely sem jutott, és gyakorlatilag pisztenés nélkül végighallgatták az előadást, amelyet azzal kezdtem, hogy egy 3-4 perces kisfilmet a YouTube-ról bejátszottam, ahol röviden magyar nyelven össze van foglalva az élete, be van mutatva az a fajta környezet, ahonnan jött, és nem annyira az életrajzáról szólt a kis film, hanem sokkal inkább arról, hogy most, mint szent, akinek ott van szemmel láthatóan a teste az üvegkoporsóban, hogyan érinti meg az embereket, akik messze földről is eljönnek. Amit az életrajzában én megfigyeltem, és Zoltánnak a gondolataihoz szeretnék csatlakozni, mert próbálom egy kicsit messzebbről kezdeni, ugye 91-ben született, és 98-ban már első áldozó volt, tehát ugye mindösszesen 7 éves. Azért 7 éves korban még nem nagyon szokott a gyermek első áldozó lenni, azért általában a 10 éves kort meg szoktuk várni, tehát legalább a harmadik osztályt végezze el, és ez a különleges dolog, hogy ő ilyen fiatalon gyakorlatilag gyerekként első áldozó lehetett, ennek az volt az oka, hogy ahogy szinte feleszmélt, írják az életrajz írók, ma már rengeteg magyar nyelvű könyvet is lehet kapni, írják az írók, hogy egyszerűen csodálta az oltári szentséget. És ugye beszéltünk arról, hogy ebben a mai korban nagyon sok olyan téma van, amely a mesterséges intelligenciához, a túlzott internet használathoz kötődik, és mi papok meg szoktuk azt tapasztalni a Covid utántól főleg, hogy nagyon sok hívő elmaradt a templomból, mondván, hogy nagyon szép misék vannak a csatornákon, ami tényleg igaz, de ugyanakkor bárki ezt felveti, és itt kapcsolódok vissza Carlo Acutishoz, akkor egyet szoktam mondani, hogy azért szerencsére még áldozni otthon nem lehet. Tehát az a katolikus hívő, aki kényelem szeretetből marad otthon, az valószínűleg lehet, hogy előtte 10-20 éven keresztül járt szentmisére, talán még gyónt és áldozott is, de az valószínűleg, és elnézést kérek, senkit nem megbántva ezzel, de valószínűleg soha nem értette meg, hogy a katolikus hitnek ez egy központi lényeges eleme, az eukarisztia, az oltári szentségnek az imádása, és a Krisztus testével, vérével való táplálkozás. És hogy milyen érdekes, hogy itt van egy gyermek, aki 7 évesen ezt fontosnak tartja, miközben, ahogyan szintén olvassuk az életrajzi adatok között, a szülei nem voltak kimondottan vallásosak. Tehát nem az volt, hogy ők mondták neki, hogy már pedig te elmész kisfiam első áldozni, mert ez neked kell, hanem ezt ő maga akarta, és hogy ezt mennyire fontosnak tartotta az oltári szentségnek a tiszteletét, az mutatja az is, hogy elkészített egy, talán ha jól tudom, egy egyetemi hallgatóval egy olyan honlapot, amit ma is lehet látni, ahol azok a csodák vannak felsorolva, leírva, róluk sok információ, amely az eukarisztiával volt kapcsolatban. Thank you. Talán, hogyha a Carlo Acutist így a magunk elé akarjuk állítani, akkor lehet, hogy annak is egy jó példája lehet, hogy hogyan kell visszatalálni az egyházi közösségbe, ahonnan minden forrás fakad az eukarisztiához, az oltári szentséghez.
Annyira örülök, hogy ezt mondtad, mert ugye atyaként ez volt, ami megragadta a te figyelmedet. Én ugyanígy az életrajzát újra átolvasva, megnézve azt írtam fel, hogy mai, de az egyház útján járt. Valahogy bennem is ez állt össze, hogy a szentségekhez járulás, tehát az ő modernsége nem abban áll, hogy elhagyta ezeket a dolgokat, hanem pont az a csodálatos, hogy egy kortárs fiatal meg tudta azt mutatni, hogy akár ugye Assisi Szent Ferenc lehet példakép, lehet hozzá kötődni, lehet magunkat jól érezni az erekjék tisztelete közben, nem is jól érezni, nem jó szó ez, de hogy lehet vonzódni ahhoz, hogy szentségimádáson vegyünk részt, hogy szertartásokra járjunk, hogy a szentségek erejével éljük az életünket, és hogy az egyház tanítása szerint éljünk. Engem ez ugyanígy magával ragadott.
Ez egy nagyon jó példa is, pont amit mondtál, hogy a világunknak egy nagy kihívása, hogy áthelyezünk számtalan folyamatot az online térbe, és létrehozunk egy olyan szimulákrumot, anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, egy francia posztstrukturalista filozófus Jean Baudrillard beszél erről, hogy a világunkban számtalan szimulákrum van, ez már valamikor a 90-es években ugye fogalmazott meg ez a gondolat, ami azt jelenti, hogy a valóság helyébe olyan képződmények lépnek, amelyek próbálják azt helyettesíteni, és mint hogyha még jobbak próbálnának lenni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy online szentmise, az valóban akkor azt a célt szolgálta, hogy a Covid kapcsán tudjunk a közösséggel együtt maradni, de azt a célt nem szolgálhatja, hogy az Úristennel találkozunk közvetlenül. És mégis lehet, hogy a technológia még izgalmassábbá teszi. Vagy hadd hozzak be még egy témát, amikor nagyon sokan a ChatGPT-vel beszélgetnek a mesterséges intelligenciával, és kérnek tanácsot, akár lelki tanácsokat is, akkor gondoljunk vele, hogy szintén ahelyett az emberi kapcsolatokat erősítenénk, és csak kiegészítésként használnánk a technológiát, megint egyfajta ilyen szimulákrumot hozunk létre, és itt az volt jó, hogy egy anélkül, hogy túl gondolta volna egy fiatalember, teljesen ösztönösen és nyilván a lelkismeret szavából kiindulva volt képes arra, hogy átlássa, hogyan is kell használni ezeket az eszközöket, és hogy arra használja őket, amire kellett, tehát, hogy a valóságban, a tárgyi világban Krisztus testéhez elvezessen minket.
Nehéz ezt mondani, hogy eredendően jó volt, de ő tényleg eredendően jó volt. Nagy részt az élete során egyébként dadusok, nevelőnők mellett nevelkedett, de időnként elvitték bölcsödébe is, és ilyen egyéb közösségekbe is, hogy a saját korosztályával is lehessen. És előfordult az is, hogy a többi bölcsisnek nem tetszett, ugye a fiú, aki így kintről jött, és elkezdték piszkálni. És akkor a nevelőnő meg akarta őt tanítani arra, hogy védd meg magad, akár egy kicsit erélyesebben is felléphetsz, és nagyon érdekes, mert ez szerint, a lengyel nevelőnő szerint Carlo túl jó volt a többi gyerekekhez, és túl jó volt arra, hogy megtanítsa őt megvédeni magát. Hiszen azt mondta, ez a kisfiú, tehát hangsúlyozom, bölcsödéskorú kisfiú, azt mondta, hogy Jézus nem örülne, ha elveszíteném a türelmemet. Tehát, hogy ez is milyen fajta bölcsesség egy kisgyerektől, tehát egy egészen kisgyerektől, amikor még a felnőttek is nap mint nap vesztik el a türelmüket, beleértve egyébként magamat is.
Azt gondolom egyébként, hogy majdnem, hogy a lehetetlen kategóriába tartozik Carlo Acutis élete, hiszen tehát mindösszesen 15 évet élt. Ha most én arra gondolok, hogy én mivel foglalkoztam 14-15 évesen, nyilván jóval korábban voltam 14-15 éves, mint ő, de hogy azon kívül, hogy megvolt a kapcsolat a vallási közösséggel, meg akkor egy egészen másfajta élő plébániai közösség volt a kommunizmus ellenére is, de ilyen magasztos dolgok nem emlékszem rá, hogy nekem jártak volna a fejemben, vagy legalábbis abban az időben a mi korosztályunk nem biztos, hogy így gondolkodott. Aztán, hogyha tovább gondolom, akkor valószínűleg a 90-es évek, meg 2000-es évek fiataljainak is nem azok voltak a legfontosabb dolgok, amiket Kálóról elmondanak az életrajzírók, hogy az életében ugye fontos volt a család, az iskola, a sport, a szabadidő, az utazás és a játék, de egyébként ő gyakorlatilag segített a bajba jutottakon, az erőszakkal, a háborúkkal, a családon belüli vitákkal kapcsolatosan azt javasolta, hogy Krisztus és az ő evangéliumát válasszuk, olvassuk a hivatalos életrajzban, bízzuk magunkat Mária anyai oltalmára, hogy az embereket, az embereknek egymást örömmel kellene fogadni, a különböző etnikumú, nyelvű, hagyományú emberek közötti békéért imádkozott. Kérte, hogy vegyék észre, és ő maga is észrevette a hajléktalanokat, segített rajtuk. Tehát, hogy az, hogy őt szenté avatták, az valószínűleg azt bizonyítja, hogy azok, akik ezzel foglalkoztak, ők is rájöttek arra, túl azon, hogy csodálatos események is kötődtek a ő hozzá való közbenjárást kérve, rájöttek arra, hogy nem tudom én, 100 évente egy ember, ha születik ilyen, aki valóban mondjuk egy ilyen, most egy női szentet mondok, egy ilyen Szent Erzsébet típusú szent, aki egyszerre volt családanya, egyszerre volt egy uralkodói család tagja, egyszerre volt feleség, és egyszerre volt a jótékonykodásnak az igazi megvalósítója. Azért túl sok Szent Erzsébet sem született, és valószínűleg túl sok Kálló akut is sem fog születni, de talán épp ebben van az egyháznak a nagy felelőssége, hogy amikor valakiről kimondja azt, hogy szent hivatalosan, akkor az valóban egy követendő példa legyen, és hát ebben az esetben én nem gondolnám, hogy bárki is bármiféle kifogást emelne. Régebb időkben tudjuk azt, hogy azért voltak olyan szenti avatások, ahol bizonyos uralkodók vagy bárkinek a szenti avatását kísérték némi megjegyzések, de a Kálló Akutis az hófehér lelkületével azt gondolom, hogy semmilyen kritika tárgyát nem érheti, még az egyház ellenfelei vagy támadói részéről sem.
Egészen annyira, hogy nemrég volt egy networkshop konferencia, ahol egyik kollégámmal pont-pontról adtunk elő, tehát ilyen szempontból, és ez egy világi konferencia volt, és nagyon jól fogadták. Nyilván másik olvasatból, de mint valakit, aki értéket teremtett abban a korban, amikor egyébként teszem hozzá, hát ezt a technológiát is hát az anyagi érdekek, értékek és javak jellemezték, tehát a profit szerzés alapvetően.
Én ezért is örülök neki, hogy ráirányul ilyen módon is a figyelem, főleg most a szentélyavatás kapcsán, hogy tényleg ma is lehet szentnek lenni. Tehát, hogy ez nem valami nagyon régi dolog, vagy valóban ugye itt szóba került a beszélgetés elején, hogy régen vagy most lehetett-e könnyebb keresztényként élni. Nekem ez a legyetek szentek felszólítás volt még, ami abszolút eszembe jutott, hogy ez mindannyiunkra érvényes. És hogy ennek a fiatalembernek az életpéldája megmutatja azt, egyrészt, hogy hogyan lehet valóban a mindennapokban úgy élni, hogy az életszentségre törekszünk, hogy lehet nem kizárólag pusztán evilági célokat kitűzni magunk elé, hogy mennyire fontos akár ez is, hogy az egyház megerősítő szerepét használjuk, és tényleg ez ebben megerősödve, vagy akár az Isten kapcsolatunkból eredő meglátásainkat őszintén felvállaljuk, megosszuk, és én ebben érzek egy nagyon-nagyon nagy erőt, és ezért is örülök nagyon ennek a fiatal szentnek, minden szempontból fiatal szentnek, mert azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, nem csak a fiatalok számára, egy kicsit így felrázó erővel bírhat, hogy a mindennapokban internetet használva meg lehet azt mutatni, hogy a Krisztus szolgálata a cél.
És közben meg tette ezt mind úgy, hogy húsvér ember volt, hiszen neki is megvoltak a mindennapi problémái, szerette a PlayStation-t, ahogy most a fiatalok nagy része, ugye, elég komolyan szerette a jó filmeket, és állítólag Nutella függő volt, és a ferencesek voltak neki a példaképei, és az ő hatásukra például, illetve a fatimai gyerekek hatására lemondott mind a Nutella evésről, mind pedig a filmnézésről, úgyhogy nekem ez is tetszik, hogy azért ő se volt hibátlan, ennek ellenére mégis felülemelkedett a hibáin, és szent lett.
Amikor az egyetemen tartottam az előadást, akkor én úgy zártam le, a fiataloknak ezt mondtam, hogy annak idén ugye Néri Szent Fülöp azt javasolta, hogy legyetek jók, ha tudtok, és én pedig itt már az előbb elhangzott, hasonlóan fogalmaztam, hogy legyetek szentek, mert ti is tudtok. Tehát, hogy minden ember előtt van egy óriási lehetőség, és az, hogy az egyház nyilván nem tudja a több milliárd embert szenté avatni, ezért van a Minden Szentek ünnepe, amikor mindenkire emlékezünk egyfajta örömünnepként, akik már a mennyországban vannak, és majd aztán utána külön halottak napján az összes elhunytról megemlékezünk, a tisztulás állapotában lévőkről különösképpen, de hogy amikor egy-egy szentet kiemel az egyház, akkor az egy olyan példa, amely azt akarja nekünk mondani, hogy vannak emberek, akiket lehet követni anélkül is, hogy szenté avatnák, hiszen van nagyon sok jó ember a világban, aki tesz sok jót, és ezt halljuk, ha halljuk a médiában, mert nyilván ezt kevésbé mondják el, de hogy ha egyszer az egyház azt mondja valakiről, hogy na ő az, akit feltétel nélkül lehet követni, akkor az tulajdonképpen egy megerősítés, ahogyan ti is mondtátok, hogy a szentek azok nem az ókorban, nem a középkorban, hanem itt a mai világban is velünk vannak, és hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy mi is az életünket jobbá tudjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a nemrégiben szenté avatott Carlo Acutis életéről és példájáról beszélgetett dr. Novák István atya Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.